Hetedik fejezet. Csak fogy a tinta az öblös kalamárisból. Telik, halmosodik a sok papíros. Bólyai farkas csak ír, ír. Betűsorok indulnak útjára vég nélkül. Mennek Kolozsvárra, Bécsbe, mindenfelé. Bécsbe, Jánoskához. Folyik a tinta reménykedő, könnyes, sóhajos áradattal. Befejezte Brassainak írott levelét, kezébe áll tétovázva Luttól. Jánoskának kell írni, most, de ribbad a keze. Pihen kicsit. Miközben gondolatai repülnek Bécsbe fia felé. Csak éppen lélegzésnyi szünetet kell tartani, mert ez így nem jó. De jobb, ha beletemetkezik a betűrengetegbe, ami mégis elvonja a figyelmét a kínzó bánatától. Fia életsorsa fényesség. De az ő szerencse csillaga kihúnyt már végképp. Pedig milyen óvással és alázatos leborulással tartotta kezében, és remélte, hogy felröppen a magasba, és meglátja egyszer a fényt. Előtte vastag papírhalom. Könyvnyi, mind teleírva erdészeti munkával, de már erre sincs szükség. Hiába való volt, pedig milyen hévvel dolgozott rajta, de csalóka ábránkép volt, melyet befelhőzött a rideg valóság. Az erdélyi kamarai erdők főfelügyelői állásának elnyerésében bízott. Megígérték neki a pártfogoltjai. Érdemesnek tartották, bíztak benne. A vége kudarc lőn ennek is. A királyi leíratban is benne volt, hogy erdélyi embert neveznek ki erre az állásra, és mégis, aki megnyerte, egy ismeretlen galíciai erdőmérnök. Hónapokon keresztül vigasztalta előtte a szabadulás boldogsága. Itt hagyni ezt a nagy közt, a nyomasztó szegénységet, a professzori állást, amelynek csak címe van, de rangja sem, és az ember csúf anyagi gondokkal elzárva Minerva templomába csak ül, áll rongyosan. Most már nem jöhet semmi. Hiába tervelte ki olyan szépen életét, mint a királyi erdők főfelügyelője, évi 1500 ezüst forint fizetés, nagy lakás Kolozsváron. Milyen mennyország béli boldogság lett volna. Vége meg az lett, hogy mindenkit megelőzve az ismeretlen galíciai erdőmérnök nyerte el a posztot. Hiába, Metternich nagy úr a legnagyobb a monarchiában, és az ő pártfogoltja volt az az ember. A Luttól rászaladt erdészeti munkája borítékjára, és öntudatlanul írta rá: elfáradtam a keresztjeim alatt. 46 esztendős már Bólyai farkas. Ez volt az utolsó nagy vágyakozása és hite, hogy még méltó megmutathatja magát, megtisztulva gondok csúnya mocskától. Nem sikerült. Elvégeztetett. Csak Vásárhely marad immár, és a nagy köz. Egy csillaga még van. Az fényes, remegve gondol annak tüzére, ami ott Bécsben világol. A fia. Jaj, a fia. Eddig zavartalanul tündökölt, de a sátán kísértése már környékezi, és ha arra gondol, Bólyai farkas minden fájdalmánál nyilvánvalóbb lesz ez. Zsibbott kezébe tartja a tollat, nézi a mondatot, amit az imént írt föl az erdészeti könyv borítékjára: elfáradtam a keresztjeim alatt. Milyen jó, hogy Jánoska mindezt nem tudja. Csak Jánoska van, de ó, őtet is kerülgeti a sátán, a párhuzamosok, a parallellák. Hogy féltette pedig ettől a fiát, Bólyai farkas? Milyen gyötrelmes óvatossággal próbálta távol tartani a gyermekét ettől az átoktól. Aztán mégis megtörtént. Megjött a szörnyű levél a fiától, amelyben a párhuzamosokról, a parallellákról volt szó, hogy nagy hévvel és kedvel foglalkozik vele. Jaj, csak ne! Remegő kézzel mártja a lúttollat a kalamár és babójai farkas is, és írja a levelet a fiának. A parallellákat azon az úton ne próbált, tudom én azt az utat, és mindvégig megmértem azt a feneketlen éjszakát én is, és életemnek minden világossága, minden öröme kialudt benne. Könnyező szemmel, elfehéredett szájjal írt tovább bólyai farkas. Az Istenért kérlek, hagyj pihikét a parallelláknak, úgy írtóz tőle, mint akármicsoda feslett társalkodástól. Az a feneketlen sötétség mindent elnyel, sosem világosodik meg a földön. Bólyai farkas kezébe megcsuklik a toll. Nem tudja tovább folytatni a levelet. Eszébe jut a parallellák minden kínja, hogy hogyan tette tönkre az ő életét, mennyi esztendőt, tépelődést áldozott bele. Ő már elveszett benne, de fiát nem engedi. Dacosan erőt vesz magán, és folytatja a levelet. Tanulj te az én példámból, én a parallellákat akartam megtudni. Tudtam, maradtam, éltem, s időm végéig, mindezt hiába. Egy lépést se menj tovább, különben elveszett ember vagy. Nyílott az ajtó. Szotyori lépett be, barátja és felesége orvosa. Megnéztem őt. Édesdeden alszik, olyan, mint a szelíd gyermek most az arca. Szólalt meg Szotyori. Hiszed, hogy javulása ez? Kérdezte Bólyai reménykedve. Isten tudja. Beteg ő erősen, de csodálatos emberi természete van, és néha jóra fordulhat, meglepőn. Beteg ő, válaszolja Bólyai szomorúan. Igen, lelkileg és testileg. Lelkét folytja a pokoli búrján, testét meg a vízkorság. Ha megáll a víz terjedése, meggyógyulhat. Testileg meggyógyulhat. Teszi hozzá Szotyori szomorúan. Azután másra terelte a beszédet. Bólyai fiáról szólott Jánosról. Nekem is írt Szász Károly Bécsből, és említi fiat sok csodálatos dolgát, szólalt meg Szotyori. Írja, hogy a legjobb vívó az akadémián. Kemény Simon mondta, hogy János főherceg is megdicsérte, többek között a matematikai tudását. És látta az akadémián, mondta Bólyai farkas rajongva. Hegedülni meg hallom, úgy tud, hogy szobája előtt sokan összegyűlnek hallgatni a játékát. Az opera estéjén szólót játszott, hol jelen volt a császár is, és Ferenc császár megdicsérte őt, folytatta Szotyori. Céltalan gyötörni magad bánattal, úgy hiszem. Feleséged állapota most már javulni kezd, próbálta vigasztalni Szotyori, aki azt hitte, emiatt jött Bólyaira hirtelen a borulátás. Tegnap nappal szelíd volt, és kérte, hogy vigyem ki Domádra. Domádra, ahol olyan boldogok voltunk egy esztendeig, tette hozzá Bólyai elérzékenyülten. Módjával és nagy gonddal meg lehet tenni. Hát, ha ennyit az állapotán, mondta Szotyori, aki nem ellenezte, hogy Bólyai kivitesse a feleségét Domádra, ha ő vágyakozik oda. Bólya és az orvos óvatos kopogással benyitottak az asszony szobájába, és meglepődve nézték, hogy Bólyai név felöltözve nyugodt arccal fogadta őket, és tiszta hangon szólott hozzájuk. Kint voltam már a kertben. Csemetefák lombjai milyen gyönyörűek, és a Virágok is. Milyen szép lehet most domád, mondta Bolyainé. Althangja tisztán csengett, haja gondosan fésülve, sötétkék szeme, okosan, megbékélten. Elviszlek domádra, együtt megyünk, mondta Bolyai vidáman. Ne menjen, nem szabad, betegő, szólalt meg Bolyai anyósa durcásan. Mehet, nyugton mehet, én az orvos mondom, felelte Szotyori, elhesegetvén anyósa kedvrontó ellenkezését. Gördül a fedeles kocsi, viszi Bolyait és Bolyainét a professzor fekete ünneplőben az asszony párnák között, elnehezült teste sajog, de arca, szeme nem mutatja betegséget. De erősen érdeklődve nézi a tájat. Napsütéses mezők között lassan kanyarog a kocsi, mezitlábas gyermekek hancúroznak a kocsi körül, szaladó szekerek, csikók ficánkolnak egy-egy tarka piros réten. Farúk templomtornya köszönti őket, rucák háta fehérlik a víz tükrében. Gyönyörű, gyöngyösen árad a természet. Két szenvedett ember. Megérdemlik a napfényt, a virágok köszöntő bólintását, jó szagát, a harang üdvözlő csendülését. Baktat a két ló, szőrük villan, a kocsiba két ember issza, kortyolja a napfényt, és emlékező vágyjal közeleg a múlt felé, hogy visszaidézzék. Itt vagyunk, mondja Bolyainé, és lassan mozduló szemmel issza fel a tájat. Először végig simogatja a házat, amelynek ablakába azon az első tavaszon úgy álltak egymást átölelve, és nézték a kert zendülését, a távol kéklő hegyeket. Aztán a nyárfákat. Ó, a nyárfákat, amiket Jancsi születésének emlékére ültettek a házhoz vezető út két szélén. Milyen nagyok már, milyen hatalmasok ezek a fák. Lombjuk dús, derekuk büszke, egyenes, legényfák. Akárcsak a fiájé. Aztán hervasztó ősz jött. Ők elmentek, és vajon itt maradt-e a múlt? Ilyen szép a kert. Itt ezen az úton kezdett először lépkedni Jancsika. Ketten fogták a kezét. Csak egy napra visszaidézni, csak egyetlen napra legalább elfelejteni mindent, ami azután jött. Lehújni a szemet, és nem nézni vissza, azt hinni, hogy most kezdődik. Mindketten ezt akarják. Kanyarog a kerten keresztül a forrásvize, a fordulójánál lugas, hűvös, megbúvó az augusztusi nap. Sustorog a patak vízesése, amint a kövön kétfelől alácsorog. Olyan, mint fiatal lány nyakában a csillogó fűzérgyöngy. Bolyai lehunja a szemét, és fűszeres napfényben úszó kertől megittasulva felidézik a bánatukat. Ide. Ide temessenek el, szólal meg Bolyainé, és elmutat a nyárfák felé. Bolyai megrázkódik, a varázs elszáll, megsuhant előtte a valóság fekete szárnya. Csak egy nap az egész. Az éjszaka már rettegést ígérő. Az már több lett. Azért, mert külön hála jár a végtelenséget igazgató hatalomnak, hogy Bolyainé a domádi házban ezen az éjszakán csöndesen, nyugodtan aludt. De Bolyai nem. Éber szemmel rettegbe leste a fúrjákat, hogy mikor törnek rá a feleségére. Aztán hajnalban ő is elaludt. Reggelre már láza volt Bolyainénak, arca hamuszínű volt, szemhéja dagadt, borzongásról panaszkodott. Délután befogott a kocsiba, ketten tették föl bójainit az ülésre, de feje előre hanyatlott, végig kellett fektetni. Amikor kigördült velük a kocsi, bójainé már lehunyt szemmel nyögött, fogait is csikorgatta, és érthetetlen szavakat mormolt. Bójai fogta az asszony hideg, nedves kezét, a kanyarodóknál még egyszer visszanézett Domádra. Könnyesen intett búcsút a nyárfáknak. Vásárhely határában zivatar kapta el őket. Villámcikázott, csattogott az erdő az égzengéstől, és gőzölögtek a lovak. Amikor fölvitték Bójainét a házba, már nem is mozdult. Csak elnyúlt pihegve, puffadtan sárgán. Éjfél után még megjött a hangja, hirtelen fölkapta a fejét az ágyban, rívült szemmel szétnézett, majd hangos, kacagó nótázásba kezdett. Szotyorit áthivatta Bójai, aki a megdagadt asszonyt nyomban megcsapolta. Ettől erőre kapott, és szónokolni kezdett. Bójai leült az ágya mellé, hallgatta felesége szónoklatát, most már hidegen, magába nézően. Szinte nyugalommal jegyezte az asszony víziós mondatait. Három iszonyú hét következett. A másik szobában Bójainé erős hangon énekelt vagy káromkodott, Bójai pedig vég nélkül olvasta a Bibliát és főzte egymás után a kemencéjében az erős kávét. Növendékeihez nem járt. A kollégiumba átment, gépiesen megtartotta óráit, aztán ment haza a Bibliájához. Fiának sem írt, nem akarta felzaklatni. Harmadik hétre meghalt Bójainé. Csütörtök volt. Korán sötétedő, csendes délután. Halála előtt egy órával beszélt neki. Életről és halálról. A nyárfákra. Ügyelj! A fiát nem említette. Ő kötötte fel az állát, letérdepelve hozzá, kezét megcsókolta. Átjöttek a professzorok, a diákok is, megilletődött, vigasztaló szavakat mondtak Bójainak. Nem látszott megtörtnek, csak szája szélén mélyült el a lefelé görbülő vonás. Különben tiszta, nyugalmas volt Bójai farkas arca. Ez már nem ő, Bor, már nem ő, mondta Szotyori közömbös hangon. Kezdet és vég van. Boncold föl. Akarom. Akarom, hogy fölboncolják, szólott Bójai. Szotyori megrettenve nézett rá. Le akart erről beszélni Bójai, de az ragaszkodott ahhoz, hogy a feleségét fölboncolják. Por, ami nem rémít engem, szólott Bójai keményen. De a kegyelet, magyarázta Szotyori. Éjszaka végezte a boncolást Szotyorival, egy felcser segítségével hátul a kerti filegóriában, öt gyertya fényénél. Bójai ott állt, kiegyenesedve mellettük, kezében plajbász, és jegyzetelte Szotyori megállapításait. Másnap korán reggel a holttestet kettős koporsóba kivitte Domádra. A temetésen kevesen voltak. Köteles, Bodor, aki éppen akkor érkezett meg Kolozsvárról, és még három diák. Csendes ima mellett fötték el Bójainé koporsóját. Két kutya ráugatott a halotti énekre. Bójai szeme könyvtelen volt mindvégig, úgy, hogy ámulva pislogtatta rá a többiekre. De beszélni nem lehetett vele. Összeszorított fagyos szájából nem jött ki szó. Amikor mindennek vége volt, otthon zárkozott be szobájába, és sírta ki magát. De ezt nem látta senki. Csak azután írta meg fiának, hogy mi történt. Különös levél volt az, aprólékosan, hideg józansággal írta le először benne, hogy mi mindent látott és tapasztalt anyja holttestének fölboncolásánál. Mindent felsorolt részletesen, mintha csak fásult, orvos, boncjegyző könyvének egy fejezete volna, aki ismeretlen ember tetemén végzett mesterségbeli kötelességet. Amikor a városban szétment a híre, hogy Bólyai miként nézte végig felesége boncolását, mindenféle korholással beszéltek róla. Még a professzorok között is többen azt akarták, hogy hivatalos megrovásban részesítsék. Kétszer ölted meg, visította az anyósa. Ősz van. Egy ember lép a Maros partján, köpenyébe burkolózva. Néha megáll, hosszan, a ködlepedők alatt hömpölygő sötét vizet nézi, vagy a semmit. Ki tudná megmondani?